tájékoztatást kapunk a rádió tárcsőzési világértek ez a legfontosabb témáiról. Mielőtt tovább mennénk, egy kis előzetes, ez itt most a reklám helye lesz. A következő előadásunk az Kis Gábortól, hogyan segít a mesterséges intelligencia néhány mondatból támogatni a depresszió, a Parkinson-kór és a diszfónia diagnosztikáját. Ez június 21-én lesz, szintén Zoom-on, és június 28-án Kosta Tiborhoz olyan előzés meg a kívást, ez a korszerű kábel TV készülékekről fog szólni. És akkor néhány elmúlt témánk, amiket szeretnék megmutatni, nem szeretném elsősorolni az összeset, ezekről volt szó, ezek mindegyike visszanézhető a YouTube-on. Az utolsó előtti előadásunk, amire még fogok hivatkozni, dr. Bacsárdi Lászlótól, a műholdas szolgáltatások jövője volt, és ezen a linken lehet megtalálni a régi előadásainkat. És akkor a három szakember, a Csuda András, Csulis Kendés, dr. Paros László, a Nemzeti Médiai Kiszolgálási Hatóság spektrumgazdálkodási szakemberei, és még egyet szeretnék, amiről már volt szó, egy könyv, aminek a 16 szerzője közül két szerzőt itt magunk között ünnepelhetünk, üdvözölhetünk Csuda Jandást és dr. Paros Lászlót. Ez volt az a könyv, amiről Bacsárdi László említést tett, hogy van egy nagyon jó könyv, az ég és föld közötti kapcsolatok. És akkor a mai előadásnak a címe, tájékoztató rádiótávközlési világértekezett legfontosabb témáiról, és én kilépek és átadom nektek a szót. Szó a tiétek.
Nem tudom, hogy sikerült-e. Igen, sikerült megosztanom.
Igen, itt van.
Itt van, jó?
Jó.
A felkészülés folyamatáról fogok beszélni bevezetésképpen. Tisztelettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy néhányan érdeklődnek a téma iránt. Bevezetésképpen a keretekről szeretnék beszélni, a Nemzetközi Távközlési Egyesületről, amely az ENSZ szakosított szervezete és feladatlan Nemzetközi Távközlési Együttműködés világszintű összehangolása a tagországok között. Három szektora van, ITU-TD és ITU-R.
A felelődés veszi nemzetítési módba, vagy még kellene egy ekötös? Ez még a diamód, nem a diavetítési mód, mint még tud szerkeszteni.
Hát ha mi látnak?
Kattints le is egy F5-ös nyomj, és akkor bejön.
Rákattintottam.
Igen, jött. Így is jó, így is látjuk teljesen, úgyhogy akkor menjél tovább.
Nem teljes?
Nem.
Nem tudom, pedig esőtte.
Lépni talán, nem? Ott oldalt látszanak a slide-ok, csak rá kéne lépni.
A közepére lépsz az egérrel.
Igen.
És akkor nyom, és rákattintasz is egy F5-ös nyom, lehet, hogy képzettel rákattintani elnézést, akkor talán sikerül.
rákattintottam.
Jó, menjünk itt tovább.
Most talán nem? Nem. Jó.
Egérre rá kéne lépni a másik szájra. Ott van a oldal. Lehet.
Mondom tovább, az ICU-nak a szervezeti felépítése van a meghatalmazottak értekezlete, amely 4 évenként ül össze, és a stratégiai kérdésekbe dönt. Van a tanács, és van a 3 szektor, a távközlési, a rádiótávközlési és a távközlési szabályozási szektor. Az ICU-t a főtitkár irányítja, van a főtitkár helyettes mögötte, és a 3 területnek van egy-egy igazgatója. A rádiótávközlési világértekezletnek a feladata a nemzetközi rádiószabályzat felülvizsgálata. Ez azt jelenti, hogy a frekvencia felosztási táblázatot, a nemzetközi lábjegyzeteket vizsgálja felül, koordinációs és notifikációs eljárásokat módosít. Határozatokat fogad el, ezek a határozatok a frekvencia használat különböző szabályozási területerrel vonatkoznak. Hatáskörében bármilyen világszintű kérdéssel foglalkozhat, ha ez kötődik a napi rendjéhez. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert most a következő világértekezetre egy csomó olyan napirendi pont jelent meg, ami hát nem kötődik a napirendhez. 2-3 évenként kell összehívni, a gyakorlatban azonban 3-4 évenként tartják meg. Ez attól függ, hogy milyen téma fontos. Amikor az IMT témák voltak a fontosak, akkor gyakrabban összehívták. Amennyiben nyugodtabb a légkör, és nincsenek olyan sürgős új területek, új alkalmazások, amelyeket be kéne vezetni, ebben az esetben 3-4 évenként hívják össze. A legutóbbi az 2019-ben volt, most 4 éven belül, tehát 2023 őszén lesz összehívva. Fő célja. Látjátok a szöveget?
Nem, nem látjuk sajnos.
Csak a célszlájdot látjuk.
Nem mentél még odébb.
Csinálok még egy sharinget, jó?
Ez csúcs be, utána csinálok a következőt.
Igen. Most?
De mi még? Nem osztottad meg?
Megosztottam.
A Zoom nem tudja.
Fönn vagyok, nem?
Nem.
Na, ez jó, Mika.
Aki azt is csinálhatjuk, hogy átküldöd gyorsan nekem, és akkor én megpróbálom megosztani, és akkor lépdelek majd én, hogyha nem jön össze. De most jó.
Most jó.
Most jó.
Most jó.
Most működik.
Jó. Akkor itt hagytam abba a VRC-nél. Fő cél. Spektrum globális harmonizációjával szabályozási biztonság megteremtése a több milliárdos iparág számára, amely egyre fontosabb szerepet tölt be a társadalom fejlődésébe. Mérlegeli a különböző rádiószolgáltatók spektrum igényeit az egyensúly kialakítása érdekében, és amennyiben konszenzusra van szükség, akkor a frekvencia előfér, a frekvenciák fenntartható és hatékony felhasználása érdekében tesz lépéseket. Gyorsan fejlődő távközlés iparág zavarmentes működéséhez feladata az alapoknak a megteremtése. VRC napi rendét, a VRC...
Azt lépni kellene, mert most még ott tartunk, csak a rádiótalálkozási világértekezletnek a első szlájdjánál, amit az elején mondta.
Én léptem.
Hát nem látszik itt. Az a probléma, hogy nem látszik a megosztott képen a teljes képernyős diá, úgyhogy abból ki kéne lépni a diavetítésből, és csak a sima PPT-ben kéne lépni a diákon szerintem.
Nem működik?
Ám.
Hát, megőrülök.
Laci, füldd át a diát nekem például, és én majd lépkedek, ha mondod.
Úgy kéne a megosztást elindítani, hogy a share screen-nél ugye bejön egy ablak, hogy mit akarunk megosztani. És ott a PowerPoint-ot kell csak simán kiválasztani, és utána nem kell belépni a betűtő üzemmódba.
Úgy csináltam.
Nézzük meg gúj újra.
Az a gondom,
éppen lesz valami probléma nyilván. Előfordul, hogy önállósítja magát számítógép, úgyhogy ilyenkor csak azt lehet csinálni, hogy az ember kikapcsolja és újraindítja, de hát ezt nem tudom, hogy elég hosszú idő lehet.
Nem, csukd be a te gépeden a PowerPointot és nyisd meg újra.
Megőrülök. Újból megnyitottam. Erről a gépről már tartottam több előadást, és nem volt vele semmi gond.
De azóta a Zoom-ot frissítették, és most semmivel se kompatibilis már.
Köszönöm.
Nem te vagy az egyetlen, nyugodj meg.
Na jó. Most megint megjelent nekem az előadásom.
De semmilyen nincsen kiválasztva, mert nem látjuk. Semmit nem látjuk. Annyit kéne tenni, hogy a PowerPoint legyen megnyitva, utána itt a Zoom-ban a share screen zöld gombot itt középen meg kell nyomni, bejön egy ablak, és azt csak ki kell jelölni, hogy azt a PowerPoint legyen kékkel jelölve, és a share gombot ott a jobb alsó sarokba kell megnyomni.
Szerintem egy valaki támogatja.
Thank you.
Azt, hogy próbáljuk meg, hogy átküldöd az e-mailemre a PowerPointot, és megpróbáljuk közösen csinálni.
Úgy láttam, hogy most ki is lépett a Zoomból.
De láttunk valamit. Ez egy bőrd.
Én próbáltam meg, hogy működik-e a megosztás, de működik.
Működik?
A Lassinak a gépével van valami gond. Vagy a folyamattal, ahogy próbálja beaktivizálni, mert ahogy elmondtátok, ugyanúgy léptem én be.
És működött.
Igen.
Azért gondoltam, hogy ha átküldi nekem, akkor én lépkedek helyette.
Esetleg az így Csuda András elkezdhetné, talán a Lacinem sértődik meg.
De ugye a Laci előadására épül minden, úgyhogy nem szeretném már kezdeni, mert minden rövidítés meg szakkifejezés az nem értelmeztető az én előadásomban, Laci nem adja elő az övét.
Hát persze.
Na, most, mintha el is tűnt volna a képernyőről.
A géppel lesz valami probléma. A géppel lehet valami probléma. Nagyon arra utal ez, amit látunk, vagy amit hallunk. Nyilván a Laci meg tudja csinálni azt, ami most megjelent. Na talán... Na. Laci megjelent a képen.
Igen.
De sikerült valamit? próbálj mostan, próbálj meg valami tényleg. Igen, hát ezt az indító ide megjelent, az indító slide. Hát nem tudom, lehet éppetni ezen a nyavaján, hát ott odébb kéne lépni, és már is menni az ő. Nem megy.
Itt fenn van, hogy megosztottam.
Igen, hát a megosztással nincs is probléma. Én azt tanácsolnám, hogy folytasd az előadást, aztán majd a szlájdokat szétküldjük, és akkor mindenki meg tudja otthon nézni.
Tudtam lépkedni?
Nem tudtad sajnos, az a baj, hogy mindig ugyanez az egy kép
van. Van egy új ötlet, lehet, hogy nem magát a PPT-t kéne megosztani, hanem csak simán a képernyőt, és akkor látnánk a teljes képernyős megosztást. Vagy ott a sert színben lehet az ilyet is választani, nem a programot, hanem a teljes képernyőt rakja ki, és akkor az F5-ös jelvezítés látszódna.
Nekem süket ez a...
Laci, küld át ezt a fájt!
Hova?
Lesem!
Címet mondjál, Iván, címet!
Laci tudja.
Ja, most ráléptem egy másik helyre.
Most jó, már léptél.
Most meg nekem nem lép, de lép! Lép, látható?
Igen.
Nagyon kis kibe nekem, csak a jó felső sarokba látszik egy kis.
Az a te beállításod, úgyhogy te be tudod állítani, hogy a view-ba, jobb felső sarokba.
Aha. Jó. Nem tudom. Mehet tovább?
Menjen.
PRC fő célja megvan. Napirendi pontoknál tartok. Látható?
Igen.
Jó. A VRC 19 fogadta el a VRC 23 napi rendjét, és ezt a VRC 19 után egy 811-es határozatba rögzítették. Na most ezután a tanácshoz kerül, és ez 2020. 7. hónap 28-án ezt elfogadta. Két helyszín merült fel, az egyik Abu Dhabi, a másik pedig Dubaj, végül Dubajra esett a választás, és 2023. november 13 és december 17-e és december 15 november 20 és december 15-e között lesz a VRC. A felkészülés az több helyen történik, tehát a felkészülés történik az ITU munkacsoportokban, itt vizsgálják a különböző kérdéseket, és ezen felül a regionális szervezetek is elkezdik a felkészülést és kialakítják a nézeteiket. Ezután egy konferencia preparation meeting elé kerül, amely jelentést készül, és ezután kerül a készül el a végleges javaslat, és kerül a világértekezet elé. Amit mondtam, hogy van egy conference of preparation meeting, ez összevont jelentést készít az előkészítő tanulmányokról és a lehetséges munkáról, és ezt fogja felhasználni a világértekezet. Az első felkészülés az mindjárt közvetlenül Sármánserbe történt a VRC 19 után. Ezen az ülésen megszervezték a munkát, megmondták, hogy melyik munkacsoportnak mi a feladata, és tulajdonképpen ezen az úton indultak el, és ennek alapján dolgoztak a munkacsoportok. A következő ülés az március 27-e és április 6-a között volt Genfben. Ekkor az eddig elvégzett elvégzett előkészítő munkát összegezték, és a különböző régiók egy közös álláspontot próbáltak elfogadni, és megpróbálták az álláspontokat közelíteni egymáshoz. Az egyes napirendi pontokért különböző RTL munkacsoportok voltak a felelősek. Itt ezen látható, hogy hogyan dolgoztak, és milyen kérdéseket dolgoztak fel. Részletekben nem akarok belemenni. A regionális szervezetek is elkezdték a munkát, az Ázsia és a Pacific Telecommunication, arab csoport, afrikai csoport, RCC országok, ez Oroszország is, valaha a Szovjetunió tagállamai voltak ebbe benne. A CITEL, az Inter-Amerikai Telecommunication Commission, és Európában a CPT, az Európai Konferencia és Postal Telecommunication adminisztráció az, amelyik végezte ezt a feladatot. A felkészülés az úgy történt, hogy évente 2-3 ülést tartottak, a CT-n belül 4 munkacsoportot hoztak, ezen felül létrejött egy 5. munkacsoport is, ez az IMT munkacsoport, amely az IMT-vel kapcsolatos kérdéseket dolgozta fel. A javaslatok kidolgozása során figyelembe vették az Európai Unió és az iparág szereplőinek véleményét, és ennek alapján készülnek az európai közös javaslatok, amelyet legalább 12 országnak kell elfogadni, és maximum 6 kellene szem. Gyakorlatilag már ott tartunk, hogy 8 ilyen európai közös javaslat van, amelyet megküldtek az országoknak elfogadásra. A felkészülés Magyarországon több csoportban történt, a PTA az általános szabályozás és tudományos jellegű témákkal foglalkozott, műholdas témák, légi tengeri rádió meghatározással kapcsolatos témák, UHF-sán felülvizsgálata volt egy következő csoport, és az IMT. Ennek is gyakorlatilag ezen a Pados László és Bálint Irén vett részt a Conference of Preparation Meetingen, és a többi pedig az ábrán látható kollégák vettek részt. Én a nemzetközi mozgótávközlési témákkal fogok foglalkozni, és én arról adok összefoglalót az IMT célú frekvenciasávok
világára.
Jó, a három, ez az egy kerkes napirendi pont. Az 1-3-as napirendi pont 3,6-tól 3,8 GHz-ig terjed, a HIPS kérdéssel az 1-4-es napirend, és az 1-5-ös az UHF-sáv felülvizsgálati kérdésével fogok foglalkozni. Az 1-2-es napirendi pont. Ennek az a feladata, hogy megvizsgálja 3300-3400, 3600-3800, 6425, 7025, 7025, 7125 és a 10-től 10,5 GHz-ig terjedő sávok használatát IMT célra. Na most az a helyzet, hogy ezek a sávok nem minden körzetre vonatkoztak, a 3300-3400 az első és második körzetre, a 3600-3800 csak a második körzetre, és van olyan sáv is, ami globálisan, ez a 7025-7125 MHz foglalkozott globálisan. Jelenlegi helyzet az, hogy végignézzük ezt sávonként, hogy tulajdonképpen hogyan alakult a helyzet. A 3300-3400 MHz-es sávban a szeptalg országokban rádiolokátorok üzemelnek, és továbbra fontos a védelmük. A sáv néhány országban IMT-re van azonosítva az első és második körzetbe, ez a VRC15-nek az eredménye. Az első körzetben itt a látható lábjegyzetek tartalmazzák, hogy melyik országok azok, amelyek IMT célra használhatják, a második körzetnél szintén föl vannak itt sorolva a lábjegyzetek. A CEP-nek az az álláspontja, hogy mindkét közvetve no change. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell a jelenlegi rádiószabályzatot megváltoztatni, és a CET nem támogatja a 3300-3400 sávban a jelenlegi szabályzási helyzet megváltoztatását, nem támogatja a jelenlegi lábjegyzetek módosítását, ennek megtartása a cél, és biztosítani kell a rádiolokáció védelmét. A rádiolokáció védelme fontos, hogy ebben a sávban az első közvetben a 30 fok szélesítőkön északra ne legyen IMT azonosítva. 3600-3800 MHz, előzetes álláspont nincs az CET-nek és ellenvéleménye olyan vonatkozásban, hogy a második körzetben lehet használni ezt a sávot, de az FSS, tehát a Fixed Satellite Service-nek a védelmét biztosítani kell. 10,5 GHz sáv a második körzetre vonatkozik. Itt azon a véleményen van, hogy itt ESS, azaz műholdas földkutató szolgálatok működnek, és ez káros lehet az itt lévő ESS szolgálatokra, és a kompatibilis tanulmányok azt bizonyították, hogy nem lehet megosztani a sávot az IMT és az ESS között, éppen ezért az a vélemény az európai országoknak, hogy nem globálisan nem lehet módosítani a nemzetközi rádiószabályzatot. 6425-7125 MHz. Jelenleg az a helyzet, hogy Európában nagy távolságú állandó helyi összekötetések vannak. Fixed Satellite Service van, működik műholdas földkutató szolgálat, másodlagos jelleggel, és ebben a sávban működik az EU Kopernikus programra is. Néhány országban, Brazíliában és Egyesült Államokban ezt a sávot RLAN céljára is használják, tehát rádiós hely meghatározásra és vezeték nélküli hozzáférési szolgálatra. Magyarországon az a helyzet, hogy nem polgári célra használjuk a sávot, elsőleges jelleggel a honvédség használja légi rádionavigáció szolgálatok számára felosztották. Az összeférhetési vizsgálatok lefolytatták, tulajdonképpen is az eredményeket beadták a további tanulmányozásra. Az a helyzet, hogy ebben a sávban nincs egységes álláspont. Hogy mi a helyzet Európában? Az egyik alternatíva az, hogy no change, tehát ne változzon a felhasználás módja. Előkerült egy második alternatíva is, aminek az volt a lényege, hogy ne csupán IMT célú legyen a felhasználás, hanem legyen rádiós hely meghatározás és vezeték nélküli hozzáférési hálózatok, az a VASZ és a RLAN között is legyen felosztva ez a sáv, és gyakorlatilag az országok nem jutottak közös eredményre ebbe a kérdésbe, a további feltételekről tárgyal a CET, és elsősorban a potenciális kijelölt IMT sávokkal kapcsolatban. Egy három napi rendi pont, 3600-3800 MHz elsődleges felosztása mozgószolgálat számára az első körzetben. Európában ezt a harmonizált 5G úttörősáv részeként tekinti, és feltétlenül támogatják ennek a bevezetését. Az első körzetben Afrikában kiemelt fontosságú a Fixed Satellite Service, tehát az állandó helyi műholdas szolgálatok számára is ez a sáv. Tehát elmondtam, hogy a 3600-3800 MHz-est elsősödlegesen mozgószolgálat céljára akarják, és fontosnak tartja a CET, hogy a jelenlegi használat feltételeit mérlegeljék, és a meglévő elsődleges szolgálatok védelme feltétlenül biztosítva legyen. Az az érdekes, hogy a jelenlegi ECP javaslat kidolgozott egy lábjegyzetet, ez az 513 lábjegyzet, amiben a felosztást elsődlegessé teszi, TNT azonosítása nélkül. Ugyanakkor el kell mondani azt, hogy mivel említettem azt, hogy a meglévő szolgálatok védelme fontos, éppen ezért egy fluxus szélességgel egy feltételt is szabtak, hogy milyen térerőt lehet elérni a különböző országokban. Egy 4-es napi rendi pont, ez a HIPS-nek a bevezetése, ezt nagyon fontos napirendi pontnak tartják az iparban, és ez tulajdonképpen a High Altitude Platformnak a részét képezi. Elvégezték a szükséges vizsgálatokat, az EMT sávokba működik. Itt vizsgáltak a sávon kívüli sugárzást és a második felharmonikust is. Itt azt lehet mondani, hogy az európai közös javaslatnak az a célja, hogy szabályozási kérdésekkel javítsuk ennek a bevezetését, és így a 694, 960, 1710, 1825 és a 2600-2690 sávokba egyrészt meg kell védenni az eddigi szolgálatokat, a másrészt pedig biztosítani kell ennek a bevezethetőségét. Itt javaslat történt különböző magassági korlátozásokra, és ugyanakkor azt is elmondtuk, hogy a jelenlegi HAPS terminológiának a módosítására nincs szükség, mert ez tulajdonképpen egy HAPS módosított változatnak tekinthető. Legkritikusabb az 1-5-ös napi rendi pont. Felül kell vizsgálni az első kör, az egyes körzetbe a 470-694 MHz használatát, és meg kell vizsgálni azt, hogy tulajdonképpen bevezethető ebbe a sávba az IMT. Az előzményhez tartozik az, hogy a VLC 15 már vizsgálta a IMC céljára ezt a sávot, és a 4 és a második és harmadik régióban a felhasználás lehetőségét biztosította lábjegyzet formájában. A VLC 15 határozatot elfogadták, és ezt nem módosították a VLC 19-en, tehát folytatódott az eljárás, és tulajdonképpen úgy néz ki, hogy egy eléggé fura helyzet van, mert az EU-ban 2030-ig a műsorszórás védelmét biztosítani kell, és éppen ezért 2030-ig nem vezethető be az IMT elsődleges jelleget a CET országokban. Ezzel a kérdéssel nagyon sokan foglalkoztak, az ITU-ban is különböző munkacsoportok létesültek, és ezek összegezték az eredményeket, és ennek alapján próbáltak valamilyen eredményt elérni. Itt ezen a tábrán az is látható, hogy tulajdonképpen hogyan használják, és tulajdonképpen milyen országok milyen mennyiségben használja a sávokat műsorszórás céljára. Tehát lehet látni, hogy ebben, ahogy a műsorszórásra az országok nagy része 224 MHz-et használ, csupán néhány ország van, amelyik többet, és nagyon kevés ország van, amely ennél kevesebbet használ fel műsorszórás céljára. Na most elkészültek a dokumentumok, és ebben összeférhetőség és sávmegosztási vizsgálatok egyaránt történtek, és elkészült az erre vonatkozó szöveg is. Összefoglalom azt, hogy az előzetes CEP álláspontot mi befolyásolta. Az első dolog az, hogy a CEP támogatja a sáv teljes körű áttekintését a meglévő szolgálatokkal kapcsolatban, és hát ezt láttátok is az előző ábrán. Azt is elfogadták, hogy a 476 külön sávot érintő bármely szabályozási megfontolás esetén teljes mértékben figyelembe kell venni az összeférhetőségi vizsgálat eredményeit és hatását, átfogó elemzéseket is bejelentve. A VRC 15 határozatával kapcsolatban nincs szükség a szabályozás módosítására. Meg kell maradni a műsorszorás védelmének a 478-69 sávban az első körzetben. Most ez egy kicsit furcsa szabály, hiszen nagy részt az európai országokban már a 694 MHz fölötti sávot sem használjuk, de mivel az afrikai országok is benne vannak ebbe a megállapodásban, a műsorszorási megállapodásban, éppen ezért így fogalmazták meg. Műsorszorulás számára az első körületre meg kell maradni az elsődleges felosztásnak, és a műsorszorulás védelmét és további fejlődését is biztosítani kell. A VRC bármilyen szabályozással összhangba kell lenni minden előírással. Tehát ez azt jelenti, hogy a műsorszorulásra vonatkozó egyezménnyel is. Hosszú távon biztosítani kell az egyensúlyt a különféle nemzeti időigények között. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a PMS-e további működésére is szükség van. Ugye kell lenni minden előírással. Úgyhogy ez volt az előzetes helyzet. A legutóbbi értekezleten este 9-ig vitatkoztunk, de Thessalonikiben, a CPM értekezleten, de nem született végleges eredmény. Három alternatívát végező vizsgálnak. Az első alternatív az, hogy no change. Ezen belül azt javasolják, hogy a 235-ös határozatot módosítsák, és ez a téma egy későbbi napirendre kerüljön elő, azaz a VRC 27-en, vagy a VRC 31-en. A második alternatíva elsődleges mozgószolgálati felosztás, és azt mondták, hogy ez csak egy későbbi időponttól lenne hatályos, azaz nem korábban, mint 2031. január 1-je. Harmadik alternatíva, másodlagos mozgószolgálati felosztás. És ez a másodlagos mozgószolgálati felosztás egy későbbi VRC-ig maradna, és a másodlagos felosztásnál a VRC 31-be vizsgálnának meg, hogy lehetőség van-e az elsődleges allokációra. Azt is el kell mondani, hogy nem született a CPM-en döntés. Azt a feladatot kapta a munkacsoport, hogy a harmadik alternatívára egy nagyon pontos, részletes dokumentumot dolgozzon ki. Köszönöm szépen, ezzel is szerettem volna összefoglalni a kérdéseket, és azt hiszem, hogy a következő kollégám folytathatja a jelentést. Köszönöm!
megkezdeném akkor az előadásomat. Látható a dia?
Igen.
Rendben. Üdvözlök mindenkit. Csudai András vagyok. Az NMH Spektrum gazdálkodási osztályán dolgozom szakértőként, főként műholdas frekvenciák szabályozási feladataival foglalkozok. Előadásomban a műholdas napirendi pontokat mutatom be, kitérve a CPMM elfogadott különböző módszerekre, illetve az európai közös javaslatra, ott, ahol ez már el lett fogadva. Előjáróban annyit, hogy mint a VRC témák többségénél, itt is különböző technológiák fejlődése generálja a szabályozást, ilyen például a különböző földkutató rendszerek vagy mozgásban lévő földi állomások fejlődése, és hát a szabályozás esetenként nagyon nehézkes, ugyanis a rádiófrekvenciákra vonatkozó alapokat, alapdefiníciókat az ITU már évtizedekkel ezelőtt lefektette, és ebbe a szabályrendszerbe kellene beilleszteni azokat a technológiákat, amikre a definíciók megalkotása során még nem gondoltak. Ez azt eredményezi, hogy külön részletszabályokat kell bevezetni egy-egy új határozatban, a nemzetközi rádiószabályzatban.
András, nem is szabályba a diákkal. Most igen, köszönöm.
Igen, ezt így szerettem volna. Az első műholdas napirendi pont, amiről beszélni fogok, az az 1.12-es napirendi pont. Ez egy lehetséges új felosztással foglalkozik a 45 MHz körüli frekvenciatartományra vonatkozóan az űrszondák számára. Ezek az űrszondák a jégtakarók vastagságáról, szerkezetéről és stabilitásáról gyűjtenének információkat, például a Grönlandon, az Antarktiszen, itt lehet látni is a térképen, illetve a sivatagi környezetben térképeznék fel a víztartó rétegek tulajdonságait. Ebben a témában egyébként főleg az ESA és a USA aktívak, tehát ők terveznek ilyen szenzoros rendszereket kiépíteni a közeljövőben. Az ITU-ban számos inkumbens szolgálattal megvizsgálták az összeférhetőséget, egy-egy ajánlás és egy jelentés módosítása is folyamatban van. A CPMN ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan 5 módszert fogadtak el, 4 módszer esetében támogatnák az új felosztást, különböző módszerekkel védve a meglévő szolgálatokat, valamint van egy no change, azaz ez esetben nem változna a szabályozás. Az előzetes CEPT álláspont alapján a CEPT támogatja a másodlagos felosztást, illetve támogatja egy új határozat elfogadását is, amivel megfelelő védelmet lehetne biztosítani a műsorszóró rádiolokációs rendszerek számára. Következő napirendi pont szintén egy műholdas tudományos napirendi pont. Ez a 15 GHz-es frekvenciásában lévő másodlagos űrkutatási szolgálat elsődlegessé alakításával foglalkozik. Ebben a sávban az űrkutatás szolgálat alatt üzemelő műholdas adattovábbító rendszerek egyre nagyobb kapacitást igényelnek. Ezt a sávot használják downlink és uplink irányban is, valamint interszatellit linkek számára is, tehát műholdak közötti kommunikáció céljára is. Itt említhetjük példaként a személyzetet szállító űrjárműveket, ezek jellemzően használják ezt a frekvenciasávot, az adataikat ebben a sávban továbbítják egy műholdon keresztül a földi állomások irányába. A sávra egyre nagyobb igény jelentkezik, a tudományos megfigyeléseket végző műholdak egyre nagyobb adatot generálnak, illetve a személyzetet szállító űrjárművek is. Emiatt a másodlagos jelleg elsődlegessé alakítása szükséges, figyelembe véve a meglévő szolgálatok védelmét. A mozgó és állandó helyű szolgálatok védelme érdekében TFD korlátokat, tehát felületi teljesítménysűrűség korlátokat vezetnének be, valamint a szomszédos sávban lévő rádiócsillagászati állomások védelme érdekében szintén TFD korlátot szeretnének bevezetni az egyik ITU-R ajánlás alapján. A CPM-en itt is 5 módszert fogadtak el, az egyik esetében nem változna a szabályozás, míg a többi módszer elsődlegessé alakítaná a felosztást, és különböző módszerekkel védenék az inkumbens szolgálatokat. A CERT az előzetes CERT álláspont alapján támogatja az elsődlegessé alakítást űrföld és földi irányban, tehát mindhárom irányban, azon műholdas rendszerek esetében, amelyeknél a földtől mért távolság 2 millió kilométernél kisebb. Tehát még a holdas küldetésekre alkalmaznák, viszont egy marsi küldetés esetében nem vonatkozna rá a szabályozás. Az 1.14-es napirendi pont a passzív műholdas földkutató szolgálat új elsődleges felosztásával foglalkozik a 240-250 GHz-es sávra vonatkozóan. Ez a sáv alkalmas arra, hogy Sirius felhőket, vagy más néven pehely felhőket vizsgáljanak. Ezeknek az a jellemzője, hogy 5000 méter felett keletkeznek, képződnek, és jégkristályokból állnak. A Sirius felhők fényességi hőmérséklete 250 GHz-nél viszonylag magas, 270 Kelvin, ezért ezen a frekvencián érdemes ezeket vizsgálni. A sáv egyébként szintén alkalmas légköri gázok és molekulák vizsgálatára is színképelemzés segítségével. A ITU kompatibilitási vizsgálatai kimutatták, hogy a sáv megosztása nem lehetséges az állandó helyű és mozgó szolgálatokkal. Ezért az állandó helyű és mozgó szolgálatok teljesítmény korlátozására, vagy pedig egy másik sávba történő áthelyezésére van szükség. A CTM-en elfogadott 2 módszer ezeket tartalmazza, illetve van egy harmadik módszer is, ami nem javasol változást a szabályozásban. A CERT az Európai Közös Javaslat alapján 2 részsáv felosztását javasolja, valamint javasolja a meglévő mozgó és állandó helyi szolgálati felosztások áthelyezését a 239,2-től 241 gigás sávból a 235-től 238 gigás frekvencia sávba. A 91-es A napirendi pont űridőjárással foglalkozik. Az űridőjárás megfigyelése egyre fontosabb manapság, mivel a naptevékenységek károsan befolyásolhatják a nemzeti gazdaságokat, veszélyeztethetik az emberi jólétet és a biztonságot is. Ugye tudjuk, hogy a naptevékenységet megzavarhatják például a kommunikációt, az elektromos hálózatokat, vagy akár a légi közlekedést is. Szélsőséges esetekben, mint amilyen az 1800-as évekbeli Carrington esemény volt, akár elektronikai eszközök millióit teheti tönkre, megbénítva ezzel a mindennapi életet. Az űridőjárás előrejelzése ezért rendkívül fontos, hogy a sebezhető rendszerek és infrastruktúra üzemeltetőket időben lehessen figyelmeztetni a közelgő naptevékenységekről, és lépéseket lehessen tenni a rendszerek védelme érdekében. Jelenleg számos rádiószolgálat alatt üzemeltetnek ilyen szenzorokat, érzékelőket, azonban a nemzetközi rádiószabályzatban jelenleg nincsen külön szabályozás, és külön védelem ezekre az érzékelőkre. mivel a fetisávok egyre telítettebbek, ezek a külön védelmet nem élvező szenzorok egyre gyakrabban szenvednek el zavartatást, interferenciát. Ennek elkerülése érdekében az ITU felismerte, hogy külön definiálni kell az űridőjárást. Ez itt a dián is látható, hogy mit tervez definícióként elfogadni az ITU. A jövő évi VRC-n, vagy hát az idei évi VRC-n ennek a definíciónak az elfogadása várható, illetve a rádiószolgálati besorolása, ez a meteorológia segítő szolgálat alá lenne besorolva. Ugyanakkor külön felosztási kérdésekkel a következő VRC-n, a 27-es VRC-n foglalkoznának. Következő napirendi pont szorosan összefügg az előző VRC 1.6-os napirendi pontjával, ami egy szabályozási keret kidolgozásával foglalkozott az NGSO rendszerekre vonatkozóan a 40 és 50 gigás frekvenciasávokban. Ennek a napirendi pontnak a háttere ugye az volt, hogy az NGSO rendszerek fejlődése az utóbbi években jelentősen felgyorsult, főleg a nagyszámú műholdal üzemelő megakonstellációké. Nálunk is egyébként már érdeklődött a hazai szabályozásról, engedélyezésről több ilyen műholdas cég is, például a SpaceX és a OneWeb is. És hát ezeknek a rendszereknek egy része a magasabb sávot is használná, a QV sávokat, 40-50 gigás tartományt. Az előző értekezleten azonban nem tudtak befejezni pár kompatibilitási vizsgálatot, tanulmányt, ezért a mostani VRC ciklusban ezt megtették. Az ITU vizsgálatai két interferenciás forgatókönyvet tartalmaznak. Az egyik esetében az NGSO műholdak alacsonyabb pályán üzemelnek, mint a földkutató szenzorok, a másik esetében pedig magasabb pályán. A CERT álláspontja a napirendi ponttal kapcsolatosan az, hogy a 407-től 2000 kilométerig terjedő apogeum magassággal üzemelő NGSO űrállomások nem kíván sugárzási korláta, határértéke mínusz 31 dB per 100 MHz, ugyan itt egy mínuszjel lemaradt. A szomszédos 36-37 GHz-es sávra vonatkozóan annak érdekében, hogy lehessen védeni a műholdas földkutató szolgálat szenzorait. Az 1.15-ös napirendi pontnak a fókuszában a mozgásban lévő földi állomások vannak. A műholdas állandóhelyi szolgálat sávjában üzemeltetni tervezett légijárműveken és hajókon elhelyezett terminálok olyan sávot használnának, amelyre az ITU-nak az egyik függeléke vonatkozik, ez a 30 D függelék. Ez tartalmazza a műholdas állandóhelyi szolgálatra vonatkozó tervet az igazgatások nemzeti pozícióival, tehát ez tartalmazza, hogy melyik igazgatásnak hol van nemzeti pozíció és milyen frekvenciákat használhat ezen a pozíció, milyen nyalábokat létrehozva. Illetve ez a függelék tartalmazza a műholdas bejelentési eljárásokat és szabályokat is. A függelék szabályozása alapján egy igazgatásnak hozzájárulást kell adni ahhoz, hogy a területén szolgáltatást nyújthasson egy műholdas rendszer, sőt, bármikor dönthet úgy a hozzájárulás után is, hogy a szolgáltatási területből kizárja a saját területeit. Ezért a légi és tengeri állomások üzemeltetőinek képesnek kell lenniük arra, hogy bármikor korlátozzák a terminálok működési területét. Erre vonatkozóan az ITU-nak külön szabályozást kell bevezetnie, aminek továbbá tartalmaznia kellene az állandó helyű és mozgószolgálati földszerti rendszerek védelmének biztosítását célzó szabályozási intézkedéseket, illetve eljárti korlátok bevezetésére is szükség van bizonyos szögekre vonatkozóan azért, hogy az NGSO rendszerek is védve legyenek. A CPM ülésen a CPM szöveg számos részében nem sikerült sajnos konszenzust elérni, nem sikerült tisztázni, hogy a jelentéshez csatolt határozat tervezett implementációja hogyan kivitelezhető. Ez érinti az igazgatások felelősségét az ilyen esim állomások üzemeltetése során, a technikai és működési követelményeket a véletlen interferencia okozás elkerülése érdekében, valamint érinti az interferencia kezelési képességeket és eljárásokat. A CPMM két módszert fogadtak el, az egyik esetében nem lenne változás a szabályozásban, másik módszer esetében egy új határozat segítségével szabályozási keretet alakítanának ki ezen állomások számára. A CET az európai előzetes CET álláspontjában ez utóbbit támogatja. Az 1.16-os napirendi pont szintén mozgásban lévő földi állomásokkal foglalkozik, amelyeket különböző járművekre lehet telepíteni, és a járművek mozgása közben képesek biztosítani a kétirányú kommunikációt. Ezek a mozgásban lévő földi állomások az esélynek. Korábban az előző VRC-ken, a 19-es és a 15-ös VRC-n már leszabályozták az esimesket a GSO rendszerekre vonatkozóan a KA-sávra. Ez a KA-sáv ugye ez a egyik irányba a 18 gigás sávot, másik irányba a 28 GHz-es sávot jelenti. A mostani VRC ciklusban pedig a nem geostacionárius rendszerekben üzemeltett állomások használatát szabályozná az ITU a KA-sávban. Ezek a szóban forgó NGSO rendszerek lehetnek műholdsereget is, akár meg a konstellációk, vagy akár kisebb műholdszámú műholdas rendszerek is. Az ITU számos inkumbens rádiószolgálattal megviselte a kompatibilitást. A készülő határozat tervezett PFD korlátokat tartalmaz az esélyekre vonatkozóan a káros zavarás elkerülése érdekében. Azonban az előző napirendi ponthoz hasonlóan a CPM ülésen nem sikerült számos kérdést tisztázni, hogy a jelentéshez csatolt határozat tervezett implementációja hogyan lehet, hogyan kivitelezhető. Előzetes CET álláspont alapján a CET támogatja egyébként a szabályozási keret kidolgozását az NGSO esimekre, viszont szem előtt kell tartani a geostacionárius, műholdas állandóhelyű rendszerek és a meglévő szolgálatok védelmét. Az 1.17-es napirendi pont műholdak közötti összeköttetésekkel foglalkozik, ugyanis az alacsonyabb pályás, nem geostacionárius rendszerek esetében a műholdakra csak rövid ideig látnak rá a földi állomások. Körülbelül 10-20 percig látják ugye a műholdat. Az állomások a keringési idő az olyan 90-120 perc alakul. A műholdas földkutató és tudományos megfigyeléseket végző rendszerek esetében ez rendkívül kevés idő az adatok továbbítására, általában ugye több adatot generálnak, mint amennyit a földi állomások felé továbbítani tudnak. A megoldás ez esetben az, hogy intersatellit linkeket, műholdak közötti linkeket alkalmaznak. A megfigyelést végző műhold egy magasabb pályájú műhold felé továbbítja az adatokat, majd ez a magasabb pályájú műhold veszi fel a kapcsolatot a földi állomással. Ezek a magasabb pályaműholdak esetében ugye a kisebb pályájú, alacsonyabb pályájú műholdas rendszerek hosszabb ideig látnak rá ezen magasabb pályájú műholdakra. Az ITU számos frekvenciására vonatkozóan végzett összeférhetőségi vizsgálatokat, emellett két működési koncepciót is kidolgozott. Az egyik elképzelés szerint az adatot generáló alacsony pályás műhold csak akkor kommunikálhatna az adatokat összegyűjtő műholddal, ha a műhold szolgáltatási területe fölött van éppen. Másik verzió esetében akkor is, ha a szolgáltatási területeken kívül tartózkodik a műhold. Ez a két koncepció egyébként az úgynevezett kuponbelül és a kiterjesztett kút koncepció. Jelenleg két módszer van, ezeket tartalmazza a CPM szöveg is. Egyik esetén nem módosítják a szabályozást, míg másik esetében bizonyos frekvenciasávokban elérhetővé teszik a műholdak közötti linkeket. Az előzetes CERT álláspont alapján a CERT az utóbbit támogatja, a KA sávban engedné a műholdak közötti linkeket a műholdas állandóhelyi szolgálat alatt. Az 1.18-as napirendi pont kapcsán már most látszódik, hogy a VRC-n sajnos nem lesz eredmény. Ez a napirendi pont vizsgálta volna, hogy a keskeny sávú műholdas adatgyűjtő rendszerek számára milyen új felosztást lehetne létrehozni a rádiószabályzatban. Sajnos az előző VRC a 248-as határozatban nem lett egyértelműen megfogalmazva, hogy mik azok a keskeny sávú MSS rendszerek, és mik ezeknek a technikai és működési jellemzői. Ezért az összeférhetőségi vizsgálatokat sem tudta elkezdeni a felelős VP4T munkacsoport. Emiatt három módszer került kidolgozásra, ebből két módszer esetén nem változna a szabályozás. A harmadik módszer az eléggé optimista, ez egy új felosztást javasol, kicsi a realitása annak, hogy ezt a módszert fogadják el a következő VRC-n. Az európai közös javaslat egyébként szintén azt javasolja, hogy ne változzon a szabályozás, és hogy a 248-as határozatot töröljék. Az 1.19-es napirendi pont egy új elsődleges felosztással foglalkozik, a második körzetre vonatkozóan, ez tehát közvetlen minket nem érint, mert Európai Magyarország is az első körzethez tartozik. Ez a sár már korábban a műholdas műsorszóló szolgálat számára fel lett osztva elsődlegesen, jelenleg azonban az operátorok már nem csak műsorszóló szolgáltatásokat nyújtanak a sárban, hanem műholdas állandói szolgálat keretén belül nyújtható szolgáltatásokat is itt, és üzemeltetnek, lényegében a szabályozás módosítása legalizálná a mostani tevékenységüket. Az ITU számos tanulmányt végzett a meglévő rádiószolgálatokkal kapcsolatosan, elvégezte a kompatibilitási vizsgálatokat, és négy módszert fogadott el a CPM-en, egyik esetében nem módosítanák a szabályozást, míg a többi módszer esetében felosztanák ezt a 17,3-tól 17,7 GHz-es frekvenciasávot a műholdas állandóhelyű szolgálat számára. Az előzetes CERT álláspont alapján a CERT támogatja az új felosztást. A 7-es napirendi pont műholdas hálózatokra vonatkozó előzetes közzététellel, koordinációval, notifikációval és frekvenciai kijelöléssel kapcsolatos eljárások lehetséges változtatásával foglalkozik. Ez a napirendi pont összesen 13 témát tartalmaz. Ezeket nem tudom mindegyiket bemutatni, viszont kiragadom azt a két fontos témát, amelyek a hazai szempontból érdekesebbek. Ezek az A és a B témák. Az A téma esetében az NGSO pályák karakterisztikáinak szűrés határairól beszélünk. Korábban nem voltak ilyen tűréshatárok megfogalmazva, meghatározva ezekre a pályákra vonatkozóan. A CEP támogatja 4 pálya karakterisztikára, az inklinációra, a perigeumra, az apogeum magasságára, illetve a perigeum helyzetére vonatkozóan tűréshatárok kidolgozását és bevezetését. Ez elősegíti pályák és frekvenciák hatékony és fenntartható használatát. A B téma szintén NGSO rendszerekkel foglalkozik. Egy új mérföldkő alapú megközelítés utáni időszakra vonatkozó szabályozással foglalkozik. Az előző VRT-n döntöttek még ezekről a mérföldkövekről, ezeknek a bevezetéséről. Ennek megfelelően a 32-es határozat alapján az NGSO rendszer első műholdját a ITU bejelentés utáni 7 éven belül pályára kell állítani, majd ezen 7 éves időszak után a rendszer 10%-át kell 2 éven belül telepíteni, 50%-át 5 éven belül, majd a teljes rendszert 7 éven belül ki kell építeni a műholdas operátornak. Hogyha ez nem sikerül neki, akkor a műholdas konstelláció műholdszámát csökkenteni kell. A mostani B-téma ezen időszak utáni eljárással foglalkozik, amikor egy rendszer műholdjait már elkezdik leserélni. Szert ezzel kapcsolatosan azt támogatja, hogyha több mint 50 műholddal bejelentett rendszer esetében a működő műholdak száma csak 5%-kal csökken egy 3 éves időszakra vonatkozóan, akkor még nincsen változás a bejelentésben, tehát az ITU-ba bejelentett, rögzített master regiszterbe lévő műhold darabszámot nem kell csökkenteni. Ha ez alá esik a műholdszám, akkor egy speciális eljárás lép életbe, csökkentve a rendszer Master regiszterbe bejelentett műholdjainak számát. És ennyit szerettem volna elmondani, és majd az előadás végén várom a kérdéseket. Köszönöm szépen!
Endre, tiéd a szó, úgy a megosztás. Hangot, Endre?
Igen, látszik, most már.
Igen.
Az én általam követett témák a légi és tengeri rádiószolgálatok, ez a tengeri mozgó, légi mozgó és a rádió meghatározó szolgálatok, amint ezt a Kutas úr első előadásában már kifejtette. Hát itt jó pár napi rendi tartalom, amiket most gyorsan végignézünk. Az első, az 1.1-es, tehát ezzel indul a napirendi pontok felsorolása. Azért került ide, mert ez egy korábbi tárgyalásnak az áthúzódó befejezése lesz ezen a Kft. Hát itt lehetséges intézkedések a 4800-4990 MHz sávú végés tengeri mozgó szolgálat nemzetközi légtérben és vizeken. Ez egy fura koordinációs helyzet, ugyanis a nemzetközi légtérben és vizeken tartózkodó mozgó állomások, ugye tengeri, mint a légi mozgó, védelme az egy mostoha gyerek nyilván, mert ezeknek se a paraméterei, se a helyzete nem jól meghatározható, se a megjelenésüknek a sűrűsége, se a védendő teljesítmény értékek, ezért általános szabályozással lehet csak ezeket védeni. A kérdésnek a háttere, ez a problémának a háttere az, hogy ez a 4800-4990 MHz-es sáv ilyen téren nem lesz beazonosítva globálisan. Viszont a már meglévő 700-800-900-1800-2100-2600-3600 MHz-es ilyen sávok mellé egy lábjegyzetben került oda, még 2015-ben a VRC-n, amikor három ázsiai ország elhatározta, nem tudom, látszik-e az egész, ahogy mutatom, vagy ez nem jelenik meg, nem látom, hogy mit hoztak meg, rendesen. Tehát három ázsiai ország sárgával jelölve, bekeretezve, és egy dél-amerikai ország beazonosította IMT céljára. Azzal, hogy ő náluk a többi sávban nincs elég frekvencia a VNT használatára. Ez pedig 2019-ben a világértekezleten kiegészült, először bejelentkezett rá Oroszország. De nagyon gyorsan más országok is becsatlakoztak, úgyhogy a végén az Orosz Föderáció mellé még 37 másik ország, köztük Európában Örményország és Azerbajdzsán is, valamint 35 afrikai és ázsiai ország, köztük például Kína, látszik itt narancssárgával, Kína és Dél-Amerikában pedig ugyanez a 441-es A lábjegyzethez, még Brazília és Paraguay. Ezek hatalmas országok, rengeteg felhasználóval. Ami a koordináció kérdését először még 2015-ben felvetette, az az, hogy működnek nagy költséggel létrehozott érzékeny mozgórendszerek az adatkapcsolati hálózatok céljára, a légi mozgó és a tengeri mozgó szolgálaton belül. És ezeket a partokon telepített nagy teljesítmény és igen nagy felhasználó számú IMT hálózatok zavarnák, és mivel ezek a mozgó szolgálatok voltak itt korábban, tehát más sávon meglévő, vagy latin szóval inkumbens, vagy használták a kollégák, ezért védelmet igényelhet. Van egy tipú 223-as határozat, ami az IMT állomásoknak a koordinációjára vonatkozik, a rádiószabályzatnak a 9.21-es paragrafusa szerint az állandó helyre 70 kilométeres légiforgalmi használatra szárazföldön 300, tengeri határokon 450 kilométeres zónát határoz meg koordinációra. És emellé a lábjegyzetben, az 5441B-ben, és hasonló módon a 441A-ban is, csak azokat az minket itt Európában tettek meg, azon belül Magyarországot nem annyira érdekli. Ez a teljesítmény sűrűségkorlát, vagy felületi teljesítmény sűrűségkorlátozás PRD limit volt előírva, ami viszont nem vizsgálatok eredménye volt 2015-ben, hanem csak valamilyen megérzés alapján beazonosítva 105 tartottól 20 kilométerre 19 kilométer magasságban legyen 150-et, hogy ez biztosan jó lesz. De ezt a kiegészítéskor, mert hogy azt annak idején 15-ben az ázsiai országok, meg ez egy Dél-Amerika elfogadta, a kiegészítéskor 2019-ben jó pár ország nem fogadta el, és szúra eljárásban a VSC hozzájárult ahhoz a világértekezlet, hogy 11 ország teljes mentességet kapjon ez alól. Azzal, hogy úgy sincsenek még 4G-5G szolgálatok, vagy alkalmazások, és ráérünk majd a VSC 23-ig megállapítani ezeknek a konkrét paramétereit. Tehát köztük Orosz Föderáció, ami itt a térképe látható, a kaliningrádi körzetben használva, szomszédos országokkal és a teljes balti tengerrel és ilyen koordinációs kapcsolatban áll. És hát persze Kína és még más országok. És ugye ez a határozat megállapította a VSC 19-en, hogy ezt a 23-os világértekezeten felül kell vizsgálni. Most a CET-nek az volt az álláspontja, hosszú viták és rengeteg idő eltöltése után mindenféle bizottságokban, hogy a 20 kilométer az nem egy megalapozott, tehát legyen 22 kilométer, mert az a tengeri jogi határ, a területi vizeknek a határát körülbelül lefedi. A 19 kilométeres magasságot megtaláltak, megtartották és szétbontották a utóhoz benyújtott paraméterek alapján elvégzett számítások alapján. Ez mínusz 140, ami ugye 15 decibellel magasabb értéket jelent, decibel watt per négyzetméter meg a hercenként lehessen. Tengeri mozgóra pedig, mivel annak a hajókon elhelyezett eszközöknek más az érzékenységük, a zavartűrő képességük, stb. Tehát ott ugyanúgy 22 km, de 30 méteres magasságban az átlagos árbóc magasság tengerjáró hajókon, és mínusz 134 decibel az per négyzetméter meg a rosszágként legyen. Nagyon sok javaslat érkezett a konferencia előkészítő ülésen, a CPM-en, és azt hiszem egy H-ig tartanak a módszereknek a betűjelekkel megjelölt variációi, ami azt jelenti, hogy egyáltalán nincs megállapodás erről. A NATO álláspontja szerint nem elég a koordináció, szükségesek ezek a PLD korlátozások, de egységesen minden országra. Az orosz és kínai álláspont pedig szerint pedig az egyik variáció szerint az ENSZ tengeri jogi egyezményében, az UNCLOS megállapodásban kizárólagos gazdasági érdekterületként, exkluzív economic zone-ként meghatározott 370-200 tengeri mérföld, 370,4 kilométeres határon belül a parttal rendelkező ország azt csinál, amit akar, és mindenki más majd ahhoz alkalmazkodjon. Vagy az erre, tehát rádiószabályzat 9.21 szerinti koordináció, ami azt jelenti, hogy mindenki mindenkivel gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Tehát itt tartunk egyelőre, nincs megoldás, ez a pirosra jelölt a CET álláspont. És ehhez viszonylag ragaszkodunk, majd meglátjuk, mire jutunk az értekezleten. A következő téma, szuborbitális járművek rádiókommunikációja, ahhoz szükséges sávok, szabályozási intézkedések. Ennek a háttere az, hogy egyre több ilyen jármű van a valóságban is, tehát fizikailag már fölemelkednek és visszatérnek, és a légi forgalmi és a műholdas légterek között mozognak valahol, úgy, hogy ezeknek nincsen sem a légi, tehát a szabályozott légtérben, sem a műholdas mozgószolgálatokban megfelelő szabályozás. Ugyanakkor ők jó lenne, hogyha ugyanazt a frekvenciát, vagy sávot tudnák használni végig, ami hol ilyen, hol olyan szolgálatnak minősül, attól függ, hogy éppen melyik helyen tartozkodik. Itt a VP5B munkacsoportja foglalkozik ezzel, kidolgozott többféle javaslatot a definícióknak és a sávok kijelölésének sem ért a végére. A TEP azt az álláspontot hozta, hogy egy új VRC határozatot kell összeállítani, mint nyilván csak a világértekezletnek a többi résztvevőjének a egyetértésével lehet, de szerint meg kell határozni először is a szuborbitális vezérzeti állomások földfelszíni állomásként, tehát amikor alacsonyan repülnek, és a földfelszíni szolgálatokban levegő-levegő vagy levegő-föld összeköttetésben kommunikálnak az állomásokkal, és a műholdas szolgálatok földi állomásaként, tehát amikor fölröpülnek, ilyen magasra is, még mondjuk 100 km magasra, de az nem műhold még, tehát a felső műhold, fölötte elhelyezkedő műholdakat, ő földi állomásként kommunikál. És ennek a VRC határozatnak el kell dönteni azt is, hogy a fedélzeti, földfelszíni és földi állomás, tehát műholdas szolgálat földi állomásai közül melyiknek kell biztosítaniunk a légi forgalmi légtérbe való biztonságos integrációt. Azt, ami az életvédelmi szolgálatként vagy a rendes navigációs szolgálatként való működést biztosítja. Ilyen szabályozást nyilván az ICAO, a polgári repülési világszervezet által szabványosított légiforgalmi rendszerek tudnak adni. Nem megosztott légtérben. Igen, a repülés minden szakaszában használniuk kell a nekik megfelelő rádiokommunikációs szolgálatokat, természetesen, tehát ilyen szabályozási tiltás nem eredményezhet réseket a kommunikációban. És biztosítaniuk kell az egyéb szolgáltatások alkalmazások védelmét, és nem belőtt befolyásolhatják a műhold kilövő rádiókommunikációját, mert ez a szabályozás. A NATO álláspontja az, hogy támogat minden olyan javaslatot, ami nem korlátozza a katonai rendszerek használatát, hiszen a NATO magat egyelőre nem üzemeltet szuborbitális járműveket. A légtér kategóriákat meghatározták egy komoly vizsgálat során, ez egy azt hiszem francia eredetű, a sebesség és a magasság függvényében rajzolták fel a különböző légi szolgálatokat. Tehát itt a szuborbitális repülések, azok valahol itt a nagy sebességű és közepes magasságú területet jelentik majd. Igen, hát itt nincsen döntés, mégis valószínűleg ezt a 2023-as világértekezet nem fogja tudni lezárni, mert még a sávok sincsenek kijelölve. Úgyhogy ez következő világértekezet napirendi pontja lesz, már valószínűséggel. A következő napirendi pont egy jóval konkrétabb feladatról szól, az 1.7-es. Itt a per légi mozgó, tehát a route service, az útvonali repüléseknek a ügyi rádió navigációja, vagy mozgószolgálata, mozgószolgálati kommunikációja. Kellene, hogy kiegészüljön egy műholdas per légi mozgószolgálati felosztása, mégpedig ugyanazon a sávon, ugyanazokkal a szabványú berendezésekkel, és az lenne a cél, hogy ahogy itt nem tudom mennyire látszik a kis repülőgép séma, hogy ugyanazokat az antennákat, ugyanazokat a már ICAO által ellenőrzött berendezéseket kellene ezeknek a rendszereknek is majd használni, a műholdas rendszereknek, mint amit a földi rendszerek. Azért, hogy ne kelljen átalakítani ennek a használatához magukat a repülőgépeket. Itt a számok, amiket hallottam, 23-26 ezer, 37 ezer darab repülőgépről szólnak, attól függ, hogy ki milyen közösségből veszi, a szakmai közösségből veszi a statisztikákat, de több tízezer gépről van szó, ahol az egyes repülőgép fedélzeti eszközöknek az ICAO auditját elvégezni, az egy évtizedes folyamat lenne, hogyha mindegyiket újra kellene ehhez auditálni. Ahhoz, hogy ugye légi szolgálatként embereket és utasokat nem elkülönített légtérben használhasson. A kiinduló pontja ennek az egésznek az volt, hogy a távoli lakatlan területek feletti, vagy óceáni légterekben a közvetlen VHF beszéd kommunikáció, Direct Control Pilot Communication nem elérhető. Szükség van egy műholdas alapú beszéd és adatkommunikációs megoldásra. Ennek a problémának jó példája volt a néhány eltűnt, óceánok felett eltűnt repülőgép, például az Air France-nak volt egy Atlanti óceán felett eltűnt gépe, ahol elég sok, több száz halott volt, ugyanúgy a Maláj légitársaságnak az Ukrajna extrább területei felett lelőtt gépe, például nem tudták, hogy hol keressék, mert nem volt semmi nyoma. A földi szolgálatokat nem érte el. Ezért 2015-ben igen sürgősen bevezették ezt a Global Flight Tracking rendszer, ez az 1030-as leképezésre adott 1090 MHz-es válasz, ahol mindenféle státuszbiteket, helyzetadatot ad le az ADS-B szabály szerint a gép, de a lekérdezés nélkül is, ugye ezeket a területeken autonóm módban indítja az adatküldést, és így követhető a lakatlan vagy óceáni területek felett is, tehát ez az ADS-B volt. Ugyanezt szerették volna, csak ugye most már oda-vissza kommunikáció, nem csak a gép ad és a műhold vesz, hanem itt arról lenne szó, hogy a gép is adatot és beszédet küld a műholdnak, a műhold azt átadja a más műholdaknak, valahogy relézi, és utána valamint földi állomásokon, nagy állomásokon letöltik ezt az adatot, és beviszik az egységes légirányítási rendszerbe. És utána majd később kábelen, vagy valamilyen módon megkaphatja az az állomás, ahol meg. Tehát Európából elindul, vagy Amerikából, hogyha ezt az irányt tesszük, elindul a repülőgép, már kommunikál, és nem tűnik el 200-300 kilométerrel a partoktól a képernyőről, hanem és a kommunikációban, hanem folyamatosan küldi az adatot, beszélhet azzal a légirányítóval, aki őt elküldte, vagy azzal hová fognak repülni, vagy akik felett átrepülnek. Tehát ez lenne a lényeg. Nem geostacionáris műholdakra szól a mandátum, és ezek körülbelül ilyen 600 kilométeres magasságban tervezettek, és ezért a antenna iránykarakterisztikák is már számíthatók ezekből a paraméterekből, a repülőgépeknek és azoknak az adóberendezése és antennáinak a paraméterei is ismertek, tehát nagyon konkrétan számítható volt minden. A CERT álláspontja az volt, hogy támogatja ezt a szolgálati felosztást a teljes 118-137 MHz-es sávban, ez 114,975-től. Nem geostacionáris műholdakra, nemzetközi legszabványosított légiforgalmi célú használatra, tehát nem akármilyen, csak a ICAO szabványi kommunikációra, a sávnak a 132-137 MHz-es sávjában, ezen felül OR légi mozgó szolgálat is van, annak is a védelmét biztosítani kell. Van két lábjegyzet, ahol megvannak azok az országok, ahol ilyen OR légi mozgó szolgálat működik. A koordinációra kötelezett, és a szomszédos sávú szolgálatoknak is a védelmét biztosítani kell. Ez az egyik legnagyobb probléma, ugye az alsó részben megoldott, de a sáv felső szélénél, a 137 és 138 MHz között, ott műholdas szolgálatok működnek nagyon-nagyon régen, már az 50-es, 60-as évektől, és elsősorban meteorológiai műholdas, de más műholdas szolgálatok is működnek. Ezek elég érzékenyek, és mivel itt is műholdas szolgálatokról van szó, a föld űr és űr föld irányban is, ezeknek a vevői nyilván zavartatást fognak szenvedni, főleg, hogyha több tízezer ilyen adó megjelenik valahol a légterekben. És ezért kétféle megoldást lehet, vagy dolgoztak ki. Az egyik, hogy nem használnák ezekre a szolgálatokra csak a 118-136 MHz közötti rész, tehát 130-137 között lenne egy védősáv, és ugye a 137-138 MHz-es műholdas szolgálatok védelmeit biztosítva lenne. Plusz ezen kívül egy a rádiószabályzatnak van egy hármas függeléke, ahol megvannak szabad sávon kívül kisugárzás mennyi lehet, azzal a korlátozásra. A másik megoldás pedig, amit az Eurocontrol és a spanyolok közösen javasoltak, és néhány ország még csatlakozott ehhez, az, hogy a 118 és 136 MHz között korlátozás nélkül használnak, 136 és 136,9 9-30-75 MHz között ott a hármas függelék szerinti sávon kívüli kisugárzási korlátozás lenne, ott ugye a 137 MHz-ig van egy 62,5 kHz-es védősáv, és az e fölötti részben pedig a 137 MHz-es részeknek nem kívánt kisugárzási szintjét kell korlátozni. Ez a leginkább biztosítaná azt, hogy a jelenlegi használó szerinti üzemeltetés mehessen végig. Itt ugyanis, jó, hát a NATO nem ellenzi ennek a bevezetését, de a NATO nem is nagyon érdekelt a polgári repülésben csak akkor, amikor használja a polgári kommunikációs és navigációs szolgálatokat. De itt a VDL, vagy a VHF Datalink, VHF Digital Datalink Mode 2, a VDL Mode 2, ez egy olyan 20-25 éve legalább üzeme, és ennek van egy szolgálati csatornája. A 136,970, tehát a sávnak a felső részében nagyon közel a 137-es 137-138 MHz-es műholdas sávhoz. És ez világszerte szabványosítva van, több mint egy negyed százada az ICAO használja, úgyhogy ezt szeretné az Eurocontrol és a spanyolok is, akik a Kanári-szigeteki forgalomban közvetlenül érintettek napi szinten használni. Tehát ők a kettes alternatívát használnak. Van más megoldás is, valahol a 150 MHz környékén egy külön csatornát kéne nyitni, annak aztán a szinkronizációban 7 perces késleltetése van, ami mondjuk egy óceán fölötti repülésnél azért nem olyan borzasztó, de ők nem szeretnék, tehát itt Európa közelében. Itt a képen pedig látszik a forgalmazás ebben a csatornában, ez egy 2023 márciusi NMHH monitoring műzési eredmény. Tehát itt látjuk, hogy hogyan mennének ezek. A repülőgép és a műhold között lenne egy VHF összeköttetés, oda-vissza. Ebben a frekvenciásával 118 és 136 között 5 kHz-es csatorna, tehát 5 kHz-es
szükséges sávszélességgel, 16 watton, ami ez a 8,33 kHz-es csatornaosztásnak felel meg. És a 130-137 között pedig van a VDL mód 2 adatküldés, ami 25 kHz-es csatornákat használ, és ennek 15 wattos az adója. Ehhez a műhold, hogy tudjon működni oda-vissza a kapcsolat a már meglévő kis antennákkal a gépek tetején, 35 wattos teljesítmény szükséges. Tehát azért az nem kis teljesítmény. Közben működik a földi VHF kommunikáció nyilván, és maga a műhold pedig egy állandó helyi műholdas csatornán, sokkal magasabb frekvencián, azokon, amikről most a kollégám Csodai András részben beszélt is, adnák le az adatokat, és fogadnák a bejövő információt. És persze egy földi összeköttetése is lenne, kábeles vagy valamilyen más módszerrel a rendszernek. Koordinációs kötelezettség van, hát ezekre most nem térnék ki, de a lényeg az, hogy a csatornákat az ICAO és az Eurocontrol rendszerében kellene a VHF csatornákat koordinálni, ami nem olyan nagy probléma, mert ezeket nem is a szárazföldek fölött használnák, tehát Európa fölött például nem kellene, hanem csak kint a nyílt tengeren, vagy a Szahara fölött, ahol amúgy sincsen, vagy más ilyen lakatlan területek fölött, amúgy sincsenek olyan szolgálatok, amiket annyira zavarnak. A következő napi rendi pont egy nagyon régi próbálkozás, a pilóta nélküli régi járműbocsánat rendszereknek vezérlés és telematikai célú kommunikációja, CNPC, ahogy itt látszik is, amit másként irányítás és nem hasznos teher kommunikációnak is hívunk. Hát 2012 óta nem sikerült megoldani, most már lassan 10 éve, vagy több mint 10 éve. De ez azért van, mert ezeket az állandó helyi műholdas hálózatokat nem életvédelmi minősítéssel készítették eredetileg. És azért, hogyha műholdat használunk, akkor annak elég nagy késleltetése lesz, azon kívül ezek nem is adnak annyira stabil összeköttetést, mint ami ahhoz szükséges, hogy mondjuk egy nagyváros fölötti leszállításban egy teherszállító több tonnás pilóta nélküli légi járművet távolról le lehessen tenni egy repülőtérre. Eddig nagy viták vannak erről még, és az ICAO-nak vannak már szabványai és bevett gyakorlatai, ajánlásai a pilóta nélküli légi jármű témában. Mivel több százezer ilyen pilóta nélküli légi jármű is van, csak még az állandó helyi műholdas szolgálatban való használata nem engedélyezett, nem elkülönített légtérben, mert elkülönített légtérben, katonai légtérben vannak nagy katonai UAV-k, vagy UAS rendszerek, például a Predator, Reaper ilyenek, amiket már 20-30 éve használnak állandó helyi műholdas távvezérléssel. Például Afganisztán fölé az amerikaiak ilyen rendszerben vezették el a gépeiket, persze a megfelelő késleltetéssel. Így volt, hogy már akkor lőttek, amikor már vissza kellett volna vonni, tehát ilyen előfordult, pont a késleltetések meg a kimaradások miatt. Egy polgári légtérben ez azért problémásabb lenne. Tehát itt a CEP-nek az az álláspontja, hogy ha a meglévő állandó helyi műholdas hálózatot jelen állapotukban erre a kommunikációra, ICAO által meghatározott biztonsági feltételeket nem tudják teljesíteni, akkor ezeket pilóta nélkül légijármű üzemeltetésére nem használhatják. Azon kívül ezeknek a rendszereknek nem szabad hatással lenni a már meglévő földfelszínű szolgálatokra, koordináció kötelesek, és az Európai Posta és Távközlésigazgatások konferenciája, a CPT jelenleg két opciót vizsgál. Az egyik, hogy erre vonatkozó nemzetközi lábjegyzetet, a határozatot és a mandátumot, tehát a 171-es határozatot töröljék, ez egy no change. A másik pedig az, hogy felül kell vizsgálni ezeket a paramétereket, a szabályozásokat, és ugye a mandátumot megszüntetni. Hát nem tudjuk, hogy melyik lesz ebből, valószínű, hogy ezt sem fogják tudni létrefejezni ezen világi értekezleten. A NATO támogatja mindezeket, várja, hogy mi lesz, használhatja, az ICAO mandátum alá tartozónak tartja, ugye polgári légtérben, számos ilyen gépet üzemeltet a NATO, de mindegyiket elkülönített katonai légterekben. Voltak próbarepülések az Atlanti-óceán fölött, Amerikából Nagy-Britanniába, ahol így navigáltak polgári légtérben, de hát ott nyomon követték, és nem nagyon volt más légi forgalom. Másfél-két évvel ezelőtt is már volt ilyen. De remekül működött minden. Kérdés, hogy egy nagy zavarokkal terhelt, problémás légtérben hogy működne ez. A másik, egy várható kilátások, mit lehetnek itt. Egyelőre még az európai közös álláspont és az ICAO elvárásai között különbségek vannak a biztonsági működéssel kapcsolatban. Az ICAO álláspontja maga is felülvizsgálat alatt áll. És ezt az európai igazgatások még mindig nem kapták meg. További vizsgálatokra lesz szükség, és valószínűleg nem fogják lezárni. Most már idén, novemberig ezt a kérdést. Úgyhogy majd újra találkozunk ezzel a kérdéssel a 2027-es VSZ-en. Következő, megint egy gyakorlatias, könnyebben megoldható kérdés. Ez a nagyon régen az első légiforgalmi kommunikációs rendszereknek az idején kidolgozott szabályozás, a rövid hullámú légimozgó, légimozgó, ugye útvonali repülés. Ennek a szabályozását kellene felülvizsgálni úgy, hogy a korszerű digitális szolgálatok működjenek rajta. Ugye kezdetben volt az egyoldalsávos adás, a fősőt használják is. Hagyományosan fél évszázada. Aztán jött, hogy ezt alsó és főső oldalsávot közös vívővel használták, külön levágva az alsó és főső részt, más adott tartalommal. De hát ez nem elég a jelenlegi igényeknek. Nem felel meg, és ezért kidolgoztak két alternatívát erre, vagy úgy adnak nagyobb adatátviteli sebességet, hogy több csatornát, különálló csatornákat, több szálon futó adattartalommal küldenek, és utána ezt összegezik, vagy a másik, hogy létrehoznak több a csatorna, szomszédos csatorna felhasználásával széles sávú digitális adást. Ez lenne a legjobb, legegyszerűbb módszer az összefüggő vagy contiguous rendszer, de hát sajnos ezt nem biztos, hogy sikerül megoldani. Nagyon nagy a koordinációs távolság. Itt ilyen 1200 és 6000 kilométer közötti koordinációs távolságokról van szó, úgyhogy a csatornáknak az újraosztása nem valószínű. Itt különböző felhasználási lehetőségek vannak, hogy repülőgépek hogyan használják közelről, távolról, földfelszínen mozogva, több ionoszférikus verődési lehetőséget kihasználva, ahogy egyébként a rövid hullámú kommunikáció működik. A technológia az rendelkezésre áll, és használják, tehát ilyen prototípus szinten használják már, de nincsen engedélyező a polgári légiforgalomban. Most a rádiószabályzónak van egy 27-es függeléke, ahol ezek a csatornák ki vannak osztva. És ezt kellett volna módosítani, nem sikerült 4 év alatt ezt elérni, hogy összefogásra egymás melletti csatornáknak a koordinációjára tudjunk sort keríteni. Ezért a végén csak annyi lett a megoldás, hogy az eljárási szabályzatot kell majd módosítani, legalábbis a CEPT álláspontja szerint kijelölni azokat a csatornákat, amik egy-egy rendszerben használhatók, különálló csatornák adatküldésre, és be kell írni az új adásmódokat a rádiószabályzatba, és körülbelül ennyi, amit tenni tudunk. Készül egy a RIT-un belül, a VP4L munkacsoportban egy új műszaki jelentés erről, ez az Aero Wideband High jelentés, előre tervezett, Trust Report, és Orosz Föderáció és Kína már előre bemondta, hogy ők mindent megvétóznak, hogyha folytonos rövid hullámú szélesebb adást szeretnénk valahol, mert hogy ő nekik nagy távolság, ugye az országaik méretéből adódóan, nagy távolság rövid hullámú összeköttetéseik folyamatosan működnek, amiken folyamatos adat átvit elmegy. A NATO támogatja ezt a módosítást, és szeretné, hogyha az ő alkalmazásait ez nem érinteni. Tehát itt tartunk körülbelül, ez meg is lesz, tehát itt a valószínű, hogy a VRC 23-on ezt az egyszerű módosítást, hogy beírják az új adásmódokat, megteszik. A következő napi rendi pont egy új felosztásnak a céljából jött létre. Az lenne a feladat, hogy levegő és levegő-föld összeköttetésekre adatkapcsolati hálózatokat tudjunk létrehozni. Ehhez szerettek volna csatornát, vagy frekvenciasávot találni nem biztonsági célú mozgó alkalmazásokra, ami sokkal egyszerűbb, mint a korábbi biztonsági célú. Itt csak egyszerű adatátküldésről van szó. Vizsgáltak több sávot, és a végén kettőt azonosítottak be lehetségesnek, ez a 22,21 GHz és a 15,7 GHz. Mind a kettőnek van előnye hátránya. Nyilván a szomszédos sávokban földkutatás, rádiócsillagászat, űrkutatás, egyébként ilyen passzív szolgálatoknak a védelmét biztosítani kell. Eredetileg arról volt szó, hogy ilyen légi internetként működne ez. Ezt elég hamar elvetették, úgyhogy a végén aztán a kormányzati használatokra is OR, ennek megfelelően OR légi mozgó használatra korlátozódott az igény, az már sokkal jobban belefér a lehetőségekbe. Tehát, mint látjuk itt olyan kormányzati alkalmazások, mint a határellenőrzés, a tűz megfigyelés, vagy műveletirányítás, mint a kutatómentő műveletek, ahol a levegőben levő repülőgépek és pilóta nélküli légijárművek nyilván adatkapcsolatban vannak egymással és a Földdel. De mind a két sávban, javasolt sávban valamit zavarnak, ezért azt megpróbálják védeni. A CERT álláspontja szerint nyilván ezekre szükség van, és megfontolják mind a két sávot. A NATO mind a két sávban tudja támogatni az új légimozgás szolgálati felosztást, bár ez nem katonai használat lenne, hanem inkább egyéb kormányzati, és a 15,4-15,7 GHz sávban a problémás a NATO számára, hogy ott katonai radarok, rakétavédelmi rendszer radarjai működnek. A 22,21 GHz-es sávban a NATO-nak nincsenek radarjai, de ott rádiócsillagászati rendszerek működnek, polgárja. Tehát ennek megfelelően a CET polgári része elsősorban 15 GHz-es, a NATO pedig a 22 GHz-es megoldást preferálna. Amit itt talán le is írtam, igen. Ez valószínűleg meg is valósul, úgyhogy meglátjuk majd. Lehet, hogy mind a kettőben beazonosítják az OSZ-t mozgó használatot. A következő az 1.11-es napirendi pont. a GMDSS, tehát a globális tengeri vész és biztonsági rendszer további korszerűsítése. Ez már az előző két világértekezleten is téma volt, folyamatosan haladnak, ahogy a technológia és a szabályozási lehetőségek ezt lehetővé teszik. Itt nagyon régi rendszerek is vannak, amiknek még a folyamatosságát biztosítani kell, néhányat közülük viszont már ki lehet vezetni. Ezek nagyon fontosak, mert ugye a légi tengeri vész és biztonsági rendszer, az azt jelenti, hogy süllyedő hajó, vízbe esett ember, bóják, kutakómentés támogatása, ez közvetlenül életeket és értékeket védenek ezek a rendszerek. Tehát ezek fontosak. Van egy olyan szervezet, hogy Nemzetközi Tengerészeti Navigációs Segédeszköz és Világító Torony Szövetség, a VIALA, és van másik, a Nemzetközi Tengerészeti Szövetség, az IMO International Maritime Organization, és ők ismerik a műszaki lehetőségeket, az igényeket, és ők döntenek ennek a rendszernek a korszerűsítéséről. A rádió szabályzatnak a 17-es függelékében van két olyan sáv rész meghatározva, ahol ezek működhetnek. Az egyik egy ilyen középhullámú, a 415-526,5 kHz és a 1716,8 MHz között valami bármi. Van a GMDSS műholdas szolgálatok működnek, amiket a Vimarszok, a Vigium, Beidó és még mások is, a 1,6 GHz-es műholdassában. NATO-nak nincs erről a közvetlen álláspontja, nem is dolgozott ki erre, mert ez egy teljesen polgári vészhelyzeti rendszer. A CEP-nek az álláspontja három részre van bontva. Az egyik a középhullámú és rövid hullámú, az MFHS, tengeri mozgó digitális kommunikáció. Itt szabályozási intézkedéseket támogatja. A Nemzetközi Tengerészeti Szövetség határozatai alapján, úgy, mint hogy a légi rendszereknél az ICAO volt, támogatja az olyan szolgálatok kivezetését, mint például a keskenysáv távgépíró alkalmazás, amit gyakorlatilag már ilyen telexet senki nem használ. Automatikus csatlakozási rendszer, automatikus azonosító rendszer, navigation data, adatküldő rendszer azonosítása ennek az életbiztonsági szolgálatnak a részeként, a GMDSS részeként, automatikus azonosító rendszer, kutatási, ez az AIS, ez például, amikor volt Magyarországon a 4 évvel ezelőtt a Hableány baleset, akkor ezt a rendszert kapcsolta ki, vagy ennek a riasztását kapcsolta ki a kapitány, tehát AIS szart kutatási mentési adók, túlélési eszköz állomás alaperendezésként történő bevezetését ebbe a GMDSS rendszerbe, és a 1600 MHz-es műholdas ETV, ez ilyen kiegészítő berendezések, ilyen bújjaadók, ilyesmi, ezeknek az eltávolítását, mivel hogy ezt nem használják. Tehát a GMDSS szabályozásból kiveszik, mert ezeket nem életvédelmi eszközként használják, amik itt működnek. Az elnavigáció esetében ott nincs kidolgozva rendesen se az igény, se a spektrum igény, se a technológia, úgyhogy itt egyelőre no change. Viszont a műholdas rendszerekre nagyon konkrét választ ad a CEP, természetesen egyeztetve más országokkal, vagy regionális szervezetekkel. Nagy vitákat generált ez is. A CEP ebben a szakaszban nem tudja támogatni a kínai Beidou műholdas rendszernek a bevezetését a rádiószabályzatban, GMDSS-ként. Még akkor sem, hogyha a Tengerészeti Világszövetség ezt a Beidou-t regionális GMDSS szolgáltatóként ismerni el a dél-kínai tengeren. És ennek oka pedig a globális frekvencia követelmény alátámasztásának hiánya, nincsen ennyi eszközük, és azon felül nem is sikerült az általuk használni kívánságokat koordinálni, mert ott már más felhasználók használják ezeket a sávokat. Igen. Tehát körülbelül itt tartunk, ez lesz a VRC megállásod. Következő és utolsó, most a előadásomban, napi rendi pont, már 6 óra van. Ez a 91B napi rendi pont nem egy bonyolult. Itt arról van szó, hogy az amatőr szolgálatnak a földi és műholdas rendszerei által okozott zavarástól védeni kell a műholdas rádió navigációs szolgálatokat, mint például a GPS, Galileo, Kompass, GLONASS. És itt ez meg is oldható elég könnyen, mert nincsen olyan túl sok amatőr, aki ebben a sávban amatőr televíziózást szeretne használni, vagy amatőr műholdas szolgáltatást szeretne használni, és ezek az amatőrök nagyon szabálykövetők egyébként. Rádióengedéllyel és mindenféle vizsgákkal rendelkeznek, tehát ez egy elég jó kilátásokat biztosít a világértekezletre. Itt a CERT álláspontja az, hogy biztosítani kell az 1240-1300 MHz-es sávban a rádionavigációs műholdas szolgálatok védelmét. CERT támogatja, hogy összeférhetőségű vizsgálatok, mérési kampány eredményeink alapuljanak ezek az intézkedések, és továbbra is üzemelhessenek az amatőr és műholdas amatőr szolgálatok. A NATO is szeretné, hogyha védenék a rádió navigációs műholdas szolgálatok. És itt készül egy új ITU-ár ajánlás. Most Amateur Service, tehát AES Guidance néven. Két opció van. Az egyik szerint elég az ajánlás, tehát megírja a ITU-nak a megfelelő munkacsoportja ezt a guidance, tovább ajánlás, és kész. A második opció viszont azt javasolja, hogy magában a rádió szabályzatba írjunk bele egy lábjegyzetet, ahol hivatkozunk ennek az ajánlásnak a szabályzóira, és ezt a lábjegyzetet tüntessük fel a megfelelő 1240-1300 MHz-es sávban, ami viszont azt jelenteni, hogy ezzel hivatkozás útján kötelezővé tenni az ajánlás alkalmazását az amatőröknek. Ez ellen néhány ország nagyon tiltakozik, az Incorporation by Reference megoldás ellen. A CET viszont, és annak a konferencia előkészítő csoportja, ami most volt legutóbb, a Thessaloniki-ben, Pazos úr említette, ezt a második opciót fogadta el, tehát hogy írják bele egy lábjegyzetbe, az jelenjen meg, rádiófrekvencia felhasználási táblázatban, és legyen kötelező mindenkire. Egyelőre még tervezett, mert vannak, akik tiltakoznak ellene. És köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet és a türelmet.
Köszönöm szépen az érdekes ismertetéseket, és kérdések, hozzászólások következnek.